Én ezt a nagy vastag könyvet, hát ugye közel 400 oldalról van szó, tárcakötetnek tekintem. Rossi László az legalább 20 éve írt tárcákat, tulajdonképpen ez volt az a műfaj, ami annak idején őt elrepítette Szegedről, tehát amikor állást kapott az Élet és Irodalomnál, akkor tárcaíróként kapott állást, és ott meg nagy lelkesedéssel fogadták azt az emelt szintű újságírást, amit ő még itt Szegeden a Dél-Magyarországnál gyakorolt ki, és hát azóta is.
Úgymond megtanulta?
Megtanult, rátalált valamire itt, és amikor ezt az Élet és Irodalomban megpróbálta eladni, akkor ők leültek rá azonnal.
Tárcát írni, olvasóként mondom, hát látszólag egy nem túl bonyolult feladat. Végül is kell hozzá egy, még csak nem is történet, egy jó ötlet, egy látkép az életből, egy életdarab, talán Ilija Mihály tanár úr fogalmazott így, hogy efemer jelenség, tehát közvetlen átélt, megtapasztalt jelenség, és ezt egyszerűen meg kell írni. De ha az ember hozzákezd, akár csak fogalmazás gyanánt, akkor kiderül, hogy ez rendkívül nehéz feladat.
Igen, elég nehéz ügy, és ugyanakkor nagyon jó írói iskola. Tehát egyfelől van egy megragadható, látott, tapasztalt valóságdarab, és akkor ebből mégiscsak valamiféle prózai vagy narratív szöveget kell létrehozni, tehát nagyon jól tájékozódik az újságírás meg a szépirodalom között, emiatt szerintem nagyon érdemes írni, és a Darvasi az pályájának a korai szakaszában megtalálta ezt a Szív Ernő nevű alter egóját, és emiatt eleve a szövegekre el vannak emelve, hiszen ezekben a szövegekben, ha nem is mindig a Szív Ernő beszél, de minden esetre az ő szemén keresztül látjuk ezeket a világokat, és egy nagyon érdekes, sajátos, összetéveszthetetlen világot alakított ki valóban. És a kötet elején föl is sorolja azokat a figurákat, akiktől ő, illetve hát a Szív Ernő a legtöbbet tanult. Amikor a kis tárca elindul, akkor Karinti Frigyessel, Kosztolányi Dezsővel, Krúdi Gyulával és Szép Ernővel beszélget a kis tárca.
Nem rossz névsor.
Nem rossz névsor, mindegyiket külön-külön megszólítja ez a kis tárca, mindegyiktől megpróbál valamit eltanulni. Történetnek az a vége itt ennek a kis tárcás történetnek, hogy igen, de még mindig nem ismerte önmagát. Ez a szöveg olvasható a kötet elején, és olyan, mintha ezt a nagy kötetet valóban elsősorban az önismeret mozgatná.
Tárcát írni, ahhoz kell például társadalomismeret, amire tanár úr utalt, önismeret, és van kockázata. Mert ha rossz következtetést vonok le abból az életdarabból, amit megpróbálok átadni, fölvezetni, akkor az nagyon sokat ront az egész ügy értelmén, hasznosságán.
A Darvasi a Digitális Irodalmi Akadémiának is tagja, de mindez ideig a tárcaírásból élt meg. Tehát a Dél-Magyarországnak és az Élet és Irodalomnak ír rendszeresen tárcákat. Ezeket a Szív Ernő figurája összefogja, de alapvetően ezek ilyen különálló kicsiny darabok, amiket valóban el lehet rontani, sikerülhetnek jól vagy átlagosan, de amik ebben a kötetben vannak, azok az úgynevezett füzetek, tehát olyan nagyobb terjedelmű, mondjuk kisregény méretű szövegcsoportok, amelyeket valamilyen alkalomból általában külföldön és valamilyen módon gyászhoz kapcsolódva írt. Tehát ezek azért az ő hatalmas tárca termelésén belül is olyan szöveg együttesek, amik már eleve nagyobb terjedelmek. Van bennük eleve egy ilyen nagyobb prózai igény. Hát a Turi Tíme, aki a kötetet szerkesztette, és aki annak idején itt Szegeden tanítványa volt a Darvasinak, az azt mondta, hogy szerinte ennek a kötetnek a jogosultságát az adja, hogy egyfelől az egész együtt valami nagyobb prózai mintázatot ad ki, tehát bizonyos értelemben olvasható egy én regényként, másról pedig ennek a fejezetei azok kisregény méretűek, és kisregényként is funkcionálnak.
A tárcaíró becsületére mondva, roppant kemény műfaj, hiszen minden nap írni kell, ehhez nem csak ihlet kell, nem csak elhatározás, hanem élmény.
Igen, szerintem a Darvasi egész életművének ez az egyik nagy fedezete, ez a műfaj. Tehát ő mindenképpen olyan szerzők közé tartozik, akik rendkívül termelékenyek, vagy legalábbis zavarban vannak, hogyha éppen nem tudnak valamit írni. Tudjuk, hogy sokféle műfajban alkot, mindig benne van egy regényben, sorra jönnek az elbeszélés kötetek, drámai szövegeket hoz létre. De az egésznek az alapja, vagy a fedezete az a tárcaírás, ami egyfelől ugye a folyamatos írást jelenti, tehát heti legalább 3 ilyen kis rövid szöveget létre kell hoznia. Másfél pedig valóban az írót mindig fenyegeti az a veszély, hogy belefullad a saját munkájába, és a Darvasi nem tud belefulladni a saját munkájába. Egyfelől megmaradt az az újságíró reflex, hogy minden reggel megveszi mondjuk azt a 6-8 napi lapot, amire neki szüksége van. Másfél pedig örökké azzal a szemmel jár a világban, hogy témát találjon a következő tárcájához. Ez szerintem mindig megóvta őt attól, hogy ilyen életidegen elefántcsontorony prózát vagy bármit műveljen.
Az egyik írásában, ami engem nagyon megragadott, Darvasi Lászlót szembesíti Szív Ernővel, a tárcaíróval, egyáltalán az íróval, és meglehetős kegyetlenséggel kivesézi Szív Ernő úgymond fogyatékosságait, lelki fogyatékosságait, illetve kérdést tesz föl az egész műfajra vonatkozóan, mármint a tárcaírásra, és valami olyan következtetésre jut el, vagy ebből indul, hogy tulajdonképpen a tárca az egy mindennapos műfaj, másnapra a tárca meghal, következésképpen egy kötetbe kiadni utólag már szinte mozdulatlan írásokat, papírízű írásokat jelent. Ha ezt a kötetet lapozgatjuk, ez nem igaz.
Nem, nagyon, nagyon érdekes eleven olvasói tapasztalat. Nekem volt szerencsém elolvashatni ennek az anyagnak, vagy ennek a könyvnek egy korábbi változatát, ahol még más struktúrában voltak, nagyon előnyösen változott meg, tehát tényleg így az egész életre kelt. Van egy nagy történet benne. Ha más nem, akkor annak a története, hogy hogyan alakul ki egy nagyon jellegzetes írásmód. Itt az első nagyobb gyűjtemény a berlini fekete füzet, ami a Baka István halála utáni gyászmunkát foglalja magába. Bakó András néven szerepel a kötetben, az akkor meghalt nagy szegedi költő, és ott érződik, hogy hogyan alakulnak ki egy olyan írásmódnak az alapvonalai, amelyek ma már fémjelzik, és szinte kizárólagosan a Szív Ernő nevéhez kapcsolódnak. Ez a történet, ami kibomlik, ez egészen rendkívüli. Vagy a figurától, vagy pedig az elbeszélésmódnak a megemeltségétől ennek valóban egy ilyen nagy prózai élménye van az embernek, olyan, mintha kisregények lennének összefűzve. Nem teljesen regényszerű a tapasztalat, hanem olyan, mintha több kisregény volna összefűzve egymáshoz. Arról nem is beszélve, hogy mivel ezek tényleg ilyen valóságos eseményhez kapcsolódó szövegek, ezek végigkövetik a rendszerváltás óta eltelt 25 évet. Mostanában megjelennek ilyen antológiák ebből az alkalomból. Ez tulajdonképpen a saját műveinek az antológiája. És látszik, hogy ez a Szív Ernő, aki hát végül is egy külön szerző, még hogyha személyében azonos is a Darvasival, ez 25 év alatt milyen rendkívül sokat változott. Amikor Budapesten volt a könyvének a bemutatója, akkor állítólag egy ilyen grafológiai tréfa is született. Darvasinak le kellett írnia néhány mondatot úgy, hogy ő Darvasi írja a mondatokat, és néhányat úgy, hogy a Szív Ernő nevében írta le a mondatokat, és a grafológus szerint az a két írásmű teljesen két különböző személyiséghez tartozik, ami elég érdekes dolog.
De valamiképpen elképzelhető, hiszen nem lehet hazudni. Egy tárcaíró elemelkedhet a valóságtól, de mást írni, mint amit a szíve diktál, pláne egy szívernőnek, ez lehetetlen.
Igen, és ez a beszélgetés, a Darvasi és a szívernő között folyó beszélgetés talán éppen azért is érdekes, mert valóban nagyon őszintén, keményen beszél a szívernő nevű figuráról, ez a Darvasi nevű figura. Ugyanakkor a Darvasi a valóságos életben, vagy legalábbis a Dél-Magyarországban azt nyilatkozta, hogy fordítva viszont ez nem volna sem gusztusos, sem igazságos. Tehát azt valahogy lehetetlen vállalni, hogy a kitalált figura beszéljen a valóságos személyigazolvánnyal is rendelkező Darvasiról, mert hiszen bizonyos értelemben annak, hogy létrejött egy Szív Ernő nevű figura, annak részben éppen az az oka, hogy a Darvasinak ne kelljen olyan módon személyesnek lenni, ami már idegen az alkatától, vagy ami talán már nem volna rokon szembes az olvasók számára.
Szív Ernő nem csupán egy írói álnév, hanem egy személyé vált. Lehetséges ez?
Szerintem ez teljesen konkrét tapasztalat, ezt a könyvet olvasva. Hát ugye személyeket az irodalom az úgy szokott létrehozni, Egyfelől, hogy mondjuk megszólít embereket, tehát hogyha bizonyos emberhez sokáig beszélünk, vagy olyan írásművek születnek, mondatok születnek, amik valakihez szólnak, akkor előbb-utóbb a megszólított lény az szinte valóságossá válik. Erre is van példa az irodalomban sok, de itt arról van szó, hogy a Szív Ernő folyamatos beszéltetése által, most, hogy már 20-25 éve beszél a Szív Ernő, valóban létrejött egy ilyen figura. Az irodalom esetében nem mindig arról van szó, hogy úgy használnánk a nyelvet, mint a hétköznapokban, tehát hogy van egy ember, aki mondatokat alkot, hanem mondatok születnek, és azok néha visszamenőleg megalkotnak egy lényt, akiből az jöhet. A Darvasi László egy élet vagy egy fél életnek a munkájával a Szív Ernőt mindörökre létrehozta, de bizonyos értelemben én az irodalmi lexikonokba szerepeltetnék most már egy ilyen szerzőt.
Az a világ, amiben élünk, egy olyan szóval is jellemezhető, hogy időhiány, időzavar, folyamatos rohanás és folyamatos széttépettsége a személynek. Egy ilyen életmódnak kedvező a rövid írás. Ez ugyan egy rút jelenség, mert ez azt mondaná, hogy akkor a Tolsztoyok azok ne is próbálkozzanak, ami nem igaz. De az biztos, hogy akár reggel, akár napközben, kivált este elolvasni egy tárcát, az egy vállalható feladat. És talán gondolatokat is szül. Ez korunk műfaja?
Szív Ernőnek, illetve a Darvasinak példát szolgáltató szerzőkön kívül, ugye talán aki a legnagyobb mennyiségben termelt tárcát, az a Márai Sándor volt. A két világháború közötti időszakban, ugye 900-as születésű volt már a tanácsköztársaság idején, sőt már előtte írt tárcákat. Akkor még az élet nem volt ennyire gyors, de valahogy van a tárcának ez az optimális 2-3 ezer leütéses terjedelme, ami már akkor is nagyon működött. Tehát amikor az élet nem volt ennyire sietős, élet akkor is ez a műfaj valahogy működött, egyperces novellákról nem is beszélve, azon kívül ezek általában azért mégiscsak egy nagyobb szériának a darabjai. Tehát amikor egy ilyen picit olvasol, akkor tudhatod, hogy egy nagyból olvasol egy keveset. Tehát én ezt ebből a szempontból nem a rohanáshoz kapcsolnám, hanem inkább a tömörséghez. Ugye arról most nem is beszél, hogy a Hamvas Bélának is vannak olyan könyvei, amik ilyen picinke részekből állnak, mondjuk amíg a kávéra vársz, addig elolvasható. Tehát ez szerintem éppen, hogy rövid idő alatt, kicsin terjedelemben, de ellene próbálnak tartani ennek a nagy rohanásnak, és legalább arra a kis időre leültetnek, vagy koncentrációra szoktatnak.